Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvérek, keressük és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként 32. Zsoltárunk első versét. 32. Zsoltárunk első versét keressük ki és énekeljük. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk Urunkat énekmondással, alázatos és imádságos lélekkel 331. dicséretünket keressük ki és énekeljük. 331. dicséretünket keressük ki és énekeljük. 331. dicséretünk első, második és harmadik versét. 331. dicséretünk így kezdődik. A nagy király jön, Hozsánna, Hozsánna.
Áldottak én. léptünk az Isten kedvébe. Békesség volt fenn a mennyországban. Áldott az Isten a magasságban. Ó, Szent Egyház, hívek boldog országa, mi édes ez a Jézus királysága. Szerint szegényez és alázatos, de nagy hatalmú és csodálatos. Igaz ez és a bűnből szabadító, a bűnt halált és népeket hódító. Most veszővel bírja ellenségét, de szeriden őrzi örökségét. Jézus király is magát annak vallja, de hogy királlyá tegyék, nem javallja. Sőt, noha Isten Sion királya lett az időben szolga szolgája. Jön Szamárhátom a rázatossággal, aki pedig bír az egész világgal. Nem jön királyi fényes bíborban, nem fegyverekkel zörgő táborban.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztak titeket. A mi segítségünk, mostani Isten tiszteletünk, egész életünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
Amen.
Hallgassátok meg, szeretett testvérek, miképpen szól hozzánk a mi élő Urunk, élő igéje ez ünnepi órán, úgy, amint írva található az a Márk írása szerint való Szent Evangélium 11. fejezetében, az első 14 versben. Míg Urunk igéjét olvasom, azt alázatos szívvel, figyelemmel, leülve hallgassátok meg. Márk evangéliuma 11. fejezetéből, az első és azt követő versekből így szól hozzánk Urunk szent igéje. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót, az ajtó elé kötve, kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük. Miért teszitek ezt? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót. Ráterítették felső ruhájukat. Ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat. Akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban! Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba. Mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett. És messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának, senki ne egyék róla gyümölcsöt soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Amen. A minden kegyelemnek Szent Istene áldja és szentelje meg az igének hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Értek, feleljünk az ige szavára, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálaadással és dicséretmondással borulunk eléd, és köszönjük meg neked, hogy megengedted érnünk ezt a mai napot, ebben az esztendőben is virágvasárnapot ünnepelhetünk. Urunk, azt, hogy hogy állunk most itt a te színed előtt, te látod. Te látod azt, ami a lelkünkben van, amit hoztunk magunkkal. Félelmeinket, vágyainkat, gyászunkat, betegségünket, a minket gyötrő problémákat. Hoztuk magunkkal kilátástalanságunkat, hoztuk magunkkal reménytelenségünket, elcsüggedésünket. Hoztunk oly sok mindent, amit talán mi magunk sem tudtunk még felfedezni, de te tudod, hogy ott van, Urunk, a mi életünkbe. Te, aki a szívek és vesék vizsgálója vagy, te, aki úgy ismersz bennünket, mint egy nyitott könyvet, tudod, hogy most is mire van szükségünk. Tudod, Urunk, hogy mivel akarsz útba igazítani. Tudod, mit akarsz átadni. Tudod, mivel akarsz megajándékozni bennünket az életre. Szükségünk van, Urunk, a Te értető szavadra. Szükségünk van reményt adó üzenetedre. Szükségünk van arra az irányításra, amelyet csak Te adhatsz meg nekünk. Urunk, tégy alkalmassakká bennünket arra, hogy ne csak halljuk a Te szabadat, de tudjuk befogadni és megtartani azt az ígét, azt az üzenetet, amelyet nekünk egyen-egyenként személyesen akarsz most átadni. Urunk, nyisd meg fülünket hallásra, készítsd el szívünket igéd befogadására és megtartására. Szentlélek Úristen, vidd végbe a csodát, hogy ne szóljon igéd hiába.
Amen.
Igehirdetésre készülve keressük ki és énekeljük 171. dicséretünket. 171. dicséretünket keressük ki és énekeljük. 171. dicséretünk így kezdődik: megáll az Istennek ígéje. Szent ígéje, melynek alapján a Szentlélek erejét kérve és várva, az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Márk írása szerint való Szent Evangélium 11. fejezetében, a 20. és azt követő versekben, a 26. verssel bezáródó szakaszban. Urunk ígéjét olvasom és lelkének erejével hirdetem, úgy, ahogyan írva találjuk, Márk evangéliuma 11. fejezetében, a 20. és azt követő versekben, eképpen. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.
Amen.
A gyülekezet foglalja el helyét. Szeretett testvérek, ha végig gondoljuk a világvasárnap eseményeit, egy csodálatos és színpompás nap áll előttünk. Egy olyan nap, amely napban nagyon sok minden belefér, és amely napban nagyon sok minden benne is van. Látunk egy Jeruzsálem felé közeledő kisebb közösséget, ahol ott vannak a tanítványok, 12-en, ott van mesterük, az Úr Jézus. Szinte ismerős területen járnak, hisz Betániában megfordult már Jézus Krisztus a tanítványaival együtt. Betániában él az a Lázár, aki már negyednapos halottként kapta az élet csodáját, akkor, amikor Jézus beszólt a sírba, és azt mondta, Lázár, jöjj ki. És ott lakik az ő két testvére, Mária és Márta. Úgy tudjuk, a Szentírás tanúsága szerint, hogy több alkalommal megfordult Jézus Krisztus ebben a betániai házban. Az, hogy Bétfagéba találkozott-e valakivel, volt-e valakinél, nem tudjuk. Az elmúlt napokban hallottam egy fejtegetést éppen a virágvasárnapi történetről, amely arról szól, hogy valószínű Jézus már előre megbeszélte azt, hogy majd el fogja vinni ezt a szamárcsikót. Semmiféle jelzés nincs a Szentírásban arról, hogy Bétfagéban lett volna Jézusnak ismerőse. Azt gondolom, teória, feltételezés csupán, hogy Jézus mai nyelven mondva előre lezsírozta azt, hogy a szamárcsikót elkötik. Oda érkeznek Betániához, Bétfagéhoz, és azt mondja Jézus a tanítványainak, menjetek előre, és cselekedjetek. Hozzátok ide ezt a szamárcsikót, és ha kérdezik, hogy hova viszitek, miért viszitek, csak ennyit mondjatok, mert az Úrnak van szüksége rá. Ez kulcs szó. Mert az Úrnak van szüksége rá. Olyan sokszor nem akarjuk mi megérteni a saját magunk életébe, a saját magunk dolgaiba, akkor, amikor kimondja az Úr, az Úrnak van szüksége rá. Az Úrnak van szüksége a te kétkezi munkádra. Az Úrnak van szüksége arra az időre, amikor előveszed a Szentírást, előveszed, hogy olvasd, hogy tanulmányozd. Az Úrnak van szüksége arra az időre, amikor imára kulcsolod a kezed, és hozzá kiáltasz. Az Úrnak van szüksége arra az időre, amikor csendben vagy előtte, amikor engeded, hogy megszólítson, amikor engeded, hogy útba igazítson. Az Úrnak van szüksége a te életedre, hogy neki szolgálj. Az Úrnak van szüksége rád, és tudod, milyen különleges csoda ez, amikor elhangzik feléd is, az Úrnak van szüksége rá. Döbbenj meg! Az Úrnak van szüksége rád. Rám, igen, csodálkozhatsz. Rád is szüksége van. Rád is minden esendő voltod ellenére, rád is szüksége van az Úrnak. De azért azt lássuk, hogy az Úr nélkülünk is Úr. De mivé lennénk mi az Úr nélkül? Jézus Krisztus enélkül a még betöretlen, soha meg nem ült szamárcsikó nélkül is ugyanaz az Úr maradna. Lenne máshonnan, lenne máshogy, meg tudná oldani. Ahogy énekeltük is az énekünkbe, egy világ figyel rá, egy világnak képes parancsolni, egy világ tudja az ő parancsát követni. Úgy mondja a Gecsemáné kertjében, és akkor, amikor Péter lecsapja a főpap szolgájának a fülét, azt mondja Jézus, nem megparancsolhatnám, hogy egy seregnyi angyal őrizzen. Nem megparancsolhatnám azt, hogy vigyázzanak rám, de igen. El tudná végezni. És hidd el, nélküled és nélkülem is el tudja végezni az ő csodálatos váltságművét. De azt gondold végig, mivé lennénk mi az Úr nélkül? Mivé lenne a te életed Jézus Krisztus nélkül? Hány és hány embert szólított meg? Mivé lett volna a fára menekülő, kicsiny vámszedő, míg Jézus meg nem szólította? Szállj le hamar, Zákeus! mert a te házadban kell megszállnom, és Zákeus lejött az eperfügefáról, lejött a bujdokjásából, a meneküléséből, és mit mond Jézus? Ma üdvössége lett ennek a háznak. Mivé lett volna Lévi, a vámszedő? Soha nem lett volna Máté, ha nem áll föl onnan a vámszedő asztaltól, és nem indul, és nem követi Jézust. És hány és hány embert lehetne még felsorolni, mi lett volna? És mivé lennél te is, én is, Jézus Krisztus nélkül? Mi mennyi mindenre szánunk időt? Mennyi mindenben elszántak vagyunk? Mennyi mindenben következetesek vagyunk? Mennyi mindenben a magunk dolgaiban? Mikor halljuk, az Úrnak van szüksége rá, akkor megingunk. Amikor hallod, az Úrnak van szüksége a te idődre, a te kétkezed munkájára, a te imádságodra, a te csendességedre, a te megszólíthatóságodra, akkor megingunk. Hallják ott Bétfagéban, az Úrnak van szüksége rá, és senki egyetlen rossz szót nem szól. Viszik a szamárcsikót, a békesség állatát. Nem harci paripa, nem felövezett, kiképzett, esetleg megvakított ló, hisz a legtöbb harci ló abban a korban megvakított volt, hogy csak a hajtójára figyeljen, a hajtószár mozgását észlelje, ne ijedjen meg, ne lásson, ne rettenjen meg, bármibe, bárhova, bárkibe, akár tömegbe is ruhanjon bele. Ez egy töretlen szamárcsikó, a békesség állata. A rajta ülőnél sincs kard, nincs fegyver, békességesen vonul, alázatosan, csendesen. Jézus Krisztus, ez az alázatos, csendes Úr, aki a maga békességével jön, a maga békességes állatán, a szamárcsikón jön, nem harci zajban, nem küzdelemben, nem kardgyörgéssel, nem fegyver ropogással, szeliden, alázatosan és csendben. Miért? Hogy bevonuljon Jeruzsálembe. Azért, hogy bevonuljon a te életedbe. Így a maga békességével. Így a maga csendjével. A maga alázatával. Jézus sohasem követelőző. Hogy mondja még a Jelenések könyvében is, imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Halkan zörget, nem berobban, nem betör, nem összezúz, hanem halkan zörget, békességgel jön. Ézsaiás próféta is azt mondja róla, ő a békesség fejedelme, csodálatos, tanácsos, erős Isten, a békesség uraként vonul. És ezen a vasárnapon így vonul hozzád. Így akar bevonulni a te életedbe. Abba az életbe, amelyben ott vannak a kétségek, a kérdések, az elcsüggett pillanatok, a kilátástalan, reménytelen küzdelmek és harcok, ott vannak az emberi hitető beszédek, ott van az elkeseredésed, ott van minden nyomorúságod, minden próbád, a testi és lelki nyavajád, és Jézus jön, szeliden és alázatosan. Szeliden és alázatosan. Hogy lakozást vegyen az életedbe. És mit lát? Jeruzsálemben egy színpompás tömeget látott. Egy olyan tömeget, amely tele volt megmozdulásokkal. Egyik a ruháját vetette, másik gajakat tördelt, harmadik virágszirmokat szórt, énekeltek, imádkoztak, hozsánnáztak, hallelujáztak. Egy csodálatos, amit lát Jézus. Félelmetes, amit lát, mert egy ünneplő tömeget lát, aki tud örülni. Megjött a te mestered, megjött a te királyod, hozsánna magasságban Istennek, hozsánna, hozsánna. De könnyű mondani. Hozsánna magasságban, a békesség urának. Aztán Jézus mégis más lát. Jézus nem ezt az újjongó, örvendező, hozsánnát és hallelujját éneklő tömeget látja, hanem meglátja az út mellett a terméketlen fügefát, amely egy félelmetes jelkép. Akkor, amikor az ember a maga termékenységét látja, hisz azt látja, hogy van egy újjongó tömeg, van egy örvendező, Istent magasztaló, Isten dicsőítő tömeg, Jézus mégis a terméketlen fügefát veszi észre. Azt a fát, amely pompázatos látvány. Több alkalommal jelenlévő közül is többekkel álltunk már meg fügefák mellett, és gyönyörködtünk. Gyönyörködtünk a fügefa pompázatosságában. Gyönyörködtünk abban, hogy bármilyen időszakában is voltunk a nyárnak, ezeken a vidékeken, ahol megterem a füge, valamilyen mindig volt rajta. Pompázatos, gyönyörű látvány maga a fügefa. Vagy még éretlen, vagy már túlélett gyümölcsnek lenni kellene. Évente többször is terem a fügefa. És ezen a fán most semmi nincs. Csak a pompázatos látványa. Látvány, amely lenyűgözi az embert, aztán, hogyha oda néz a levelek mögé, kiderül, hogy üres. Ítélet. Jézus ezt a terméketlen fügefát látja meg. Jézus nem azt a tömeget hallja, amely hozsánnát énekel. Jézus nem azt a tömeget hallja, amely hallelujját énekel. Nem azt a tömeget látja, amely tördeli az ágakat, amely leszedi a felső ruháját és oda teríti az útra, hanem Jézus azt látja, hogy mindez látvány. Mindez üresség. Hisz ugyanez a tömeg néhány nap múlva emberi manipulálásra azt fogja kiáltani, feszítsd meg! Lehet, hogy ebből a tömegből néhányan ott lesznek a Gecsemáné kertjébe, akik fegyverrel felvonulnak, hogy elfogják őt, aki fegyvertelenül várja őket, és azt mondja, jöttél, és mi az árulás jele? És még akkor is, amikor elárulják, a béke jelével, a csókkal árulják el, nincs nála fegyver. Sőt, a tanítványát is inti. Tedd el a te szabjádat, mert aki kardot ránt, kardáltal fog el is veszni. Félelmetes ez a kontraszt. Ott van egy hozsánnázó tömeg, egy gyönyörű látvány, a templomig vezető utat virágesővel, gallyakkal, felső ruhákkal terítik le, aztán kiderül, a templomban már kufárok vannak, a templomban ott vannak a pénzváltók, az akkori bankárok, ott vannak az állatárusok, a templomból kiszorították a pogányokat, mert mind ez, ami a piac, az úgynevezett pogányok udvarán van a jeruzsálemi templomban. Mindez, amit Jézus lát, tudja külsőség, és látja a fügefát, és jelképesen rámutat. Üres, terméketlen, semmi nincs rajta. Száradj el. Az üresség nem kell. A tartalmatlanság, a gyümölcstelenség nem kell. Száradj el, mert üres a szabad, üres a hozsánnád, üres a hallelujád, üres az, hogy leszeded a felső ruhádat, üres az, hogy letördeled a gallyakat és leszeded a virágszirmokat, mindez semmiség, külsőség, pillanatokon belül változik, és te, aki hozsánnád kiáltasz, feszizsmeget fogsz kiáltani. Mert az ember manipulálható, mert az ember befolyásolható. Mert az ember alakítható, irányítható. Mai napi újszövetségi igénk Máté evangéliumában Péter árulása. Háromszor kimondja. A formálható és alakítható ember. Ő, aki azt ígéri Jézusnak, Uram, ha bármi történik is, ha mindenki elhagy is, én soha. És néhány óra telik el az ő fogadkozásától, és háromszor kimondja, nem ismerem ezt az embert.
Nem tudom, miről beszélsz. Nem tudom, kicsoda ő. De hogy van nekem közöm hozzá? Alakítható és formálható, mint egy agyag. Oda hajtják az emberek, ahova akarják. Ha kell, a fogadkozó ember is kimondja, nem ismerem, ugyan, hagyj békén, semmi közöm hozzá. Péter majd pünkösd után jut el a teljes megtérésre. Akkor, amikor a lélek tüze kiégeti őt, mint egy agyag edényt, addig hajlítható sárdarab, formálható, alakítható, de a lélek tüze megégeti, kiégeti, mint a fazekas kemencéjében az agyag edényeket. Eljut már egy bizonyos szintre Péter, eljut már odáig, hogy ekkor is sírva fakad, eljut aztán odáig is, hogy oda tud állni Jézus Krisztus keresztje alá, de még mindig alakítható. Még mindig kimondja húsvétkor, elmegyek halászni. Majd a lélek tüze formálja őt. Erről beszél Jézus. Akkor, amikor kérdezik a tanítványok, mi történt itt? Miért száradt ki ez a fügefa? Miért száradt el? Mert nincs hitetek. Mert alakíthatók és formálhatók vagytok. Mert a külsőségek nem kellenek. Ha hitetek lenne, ennek a hegynek is mondhatnátok, ugorja a tengerbe és megtenné, belevetné magát. Mert az emberi erők, az emberi hatalmak manipulálnak, befolyásolnak, irányítanak, úgy formálnak, ahogy akarnak. Döbbenetes a terméketlen élet. Évekkel ezelőtt, akkor, amikor az első osztály ballagott innen a református iskolából, eldöntöttük az iskola vezetésével, hogy virágvasárnaponként fákat ültetünk. Mert a fa valamiről szól. A fa szól arról, hogy van egy láthatatlan része, amely nagyon fontos. Ez a láthatatlan rész a gyökér. Egyszer hittanórán beszélgettem gyerekekkel, amikor még én is tanítottam, milyen részei vannak a fának. Mondták, hogy alma. Igen, én is mondtam, az alma fának van almája. Aztán levele, igen, szinte minden fának van levele. Vannak ágai. Hosszú-hosszú kérdezgetések után se jutottunk el odáig, hogy bárki is kimondta volna, van gyökere. Pedig tudjuk, a fa gyökér nélkül tönkre megy. A fa gyökér nélkül nem tud megkapaszkodni, a fa gyökér nélkül nem tud táplálékot felszívni, a fa gyökér nélkül elpusztul. Jó pár esztendővel ezelőtt családi vállalkozásba családunk megyfákat ültetett. És egy része olyan helyekre került, ahol előtte más jellegű növénykultúra volt, nem lett igazából kifertőtlenítve a föld, és ott, ahova lucerna után kerültek a megyfák, következő tavaszra mind kipusztult. És kiderült, hogy nem volt kellőképpen kifertőtlenítve a föld, és a lucernát szerető bogarak, a lótetű, az összes megyfának a gyökerét megette. Hiába kapott öntözést, hiába volt gyönyörű az idő, gyökér nélkül a fák kipusztultak. A láthatatlan rész fontos. És akkor, amikor kedves nyolcadikosok, nem sokára majd ti is lapátot vesztek a kezetekbe, és el fogjátok temetni a fának a gyökerét, akkor gondoljatok arra, hogy a gyökér nagyon-nagyon fontos. Az a gyökérzet, amellyel meg tud kapaszkodni a fa. Az a gyökér, amellyel nedvességet tud felszívni. amelyel táplálékot vesz magához. Ahonnan elindul az élet, elindul a növekedés, és a gyökér egyre inkább terjeszkedik, egyre inkább behálózza a földet, egyre inkább kapaszkodik.
Tegnap a templom takarításnál valaki a használaton kívüli templom ajtó lépcsője alul húzott ki egy pici fát. Arról szólt ez a pici fa, hogy ott is, a kövek között, az alapból is lehet táplálkozni, ha van gyökere. És azt mondta, elviszem magammal, hogy máshol hogy fog élni. Hát éljen meg. A minden áron élni akaró pici kis fa, ami nem több 20 centinél. De gyökere volt, még a kövek között is kereste a táptalajt. Meg lehet gyökerezni, és meg kell gyökerezni. És nektek, akik egy nagyon nehéz időszakban kezditek el a középiskolát, kezditek el azt, amiről sokszor így szóltak, hogy a nagybetűs élet, higgyétek el, hogy nagyon fontos, hogy hol és hova gyökereztek. És akkor, amikor elkezdtük ezt a faültetési akciót, akkor az volt, hogy a templom és az iskola közé. Reményik Sándor örökérvényű versére visszautalva, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Mert a legfontosabb megtartó erő a templom és iskola. Az az iskola, ahol 8 esztendőn keresztül szívtad magadba a tudományt, a gyökered. A család mellett a legfontosabb élettered, ahol megtanultad a matematikát, a magyart, megtanultad az angolt, és megtanultál sok mindent. Nagyon fontos, hogy tudj visszagyökerezni, és a templom, ahol pedig a hitnek erejével tudsz táplálkozni, megragadni. Akkor, amikor egyre inkább arról szól minden, hogy gyökértelen világ legyen, és te magad is gyökértelenül élj, úgy lehessen manipulálni, ahogy akar a világ, úgy lehessen formálni, ahogyan akar a világ, akkor tudd, te hova gyökerezel. Honnan indultál el? Hol fogta 6 esztendős korodba édesanyád a kezedet, és hozott el az első tanítási napra? Hol ültél le az első tanévnyitó istentiszteleten? És honnan indultál el? Gyökerek, láthatatlan része a fának, de gyökér nélkül pusztulásra van ítélve. Fontos a törzse, nagyon fontos az ága, nagyon fontos a virága, nagyon fontos a levele. Elengedhetetlen része mind, egymás nélkül nem lenne élete a fának. De a láthatatlan része nélkül, a gyökere nélkül még inkább nincs élet. Nektek és sokaknak azt mondták évekkel ezelőtt, el lehet menni. Lehet máshol boldogulást keresni. Lehet máshol megélhetést találni. Ne felejtsétek el, hol vannak a gyökereitek. Akkor is, ha talán elindultok a nagyvilágba. Elindultok idegen földekre, idegen népek közé. Tudjátok, hol vannak a gyökereitek. Ez a fa, amelyet egy darabig ápolni fogtok, öntözni fogtok majd, emlékeztessen, hova tartozom. A fa, a ti fátok, itt áll, a templom és az iskola között. Ne legyen terméketlen fügefa. Ne legyen egy kiszáradó élet, mint ahogy a tietek se legyen, és mindannyian, akik itt vagyunk, azt kívánjuk, hogy boldog emberként éljetek. És boldog emberként növekedjetek, tudva azt, hogy hol a gyökeretek, hogy honnan nőttetek ki, és hova lehet újra és újra visszatérni, erőt gyűjteni. Jézus megmagyarázza, miért szárad ki a terméketlen fügefa, mert értelmetlen volt az élete. Az értelmetlen életeknek ma sincs létjogosultsága. Az értelmetlen életeknek nincs holnapja és nincs jövője.
El lehet vegetálni, el lehet egy darabig lenni, de minek? Döbbenetes élményem volt az elmúlt héten. Egy pesti hivatalba kellett mennem, teljes belváros, és úgy döntöttem, hogy leteszem a kocsit Kőbánya Kispest metróállomásnál, és onnan majd metróval megyek. Félelmetes élmény volt lent a metróban. Rengeteg ember jött, ment, fölszállt, és nem túlzok, ha azt mondom, 60-70%-ának a fülében ott volt a fülhallgató. Másik részén nem fiatalok voltak főleg, ott volt a kezében a mobiltelefon, és játszott. Egy metrókocsiba több száz ember megfordult, az alatt az idő alatt még én is Kőbánya Kispest állomásról az Arany János útig eljutottam, de nem láttam beszélgető embereket. Nem láttam olyan fiatalokat, iskolatársakat talán, együtt szállhattak föl, ez volt az alapja a gondolatomnak, hogy beszélgettek volna. Nyomkodták a mobiltelefont, hatalmas vagy kisebb fülhallgatókkal hallgattak valamit, ez az élet. És évekkel ezelőtt hallottam ezt a slágert, hozd ki magadból a maximumot, de ez a maximum. Nyomkodd a mobiltelefonod, játsz, pörögj, hallgass, ne figyelj semmire és senkire, szólhatnak neked, figyelmeztethetnek, dudálhatnak rád. Semmi nem fontos. Pörögj, hozd ki magadból a maximumot. Ijesztő látvány volt. És azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném. Én így nem szeretnék, és nem is tudnék élni. Nekem más kell. Nekem az kell, hogy rám köszönjenek az utcán, és én is vissza tudjak köszönni. Vagy én köszönjek előre, ha ismerős jön velem szembe. Valami döbbenetes élmény volt. Lehet így is. Elfásultan, egymás mellett, jégcsap emberként élni. Isten nem ezt akarja. Isten nem azt akarja, hogy elszáradt fügefák és értelmetlen életek legyünk. Valami többet akar. És azt mondja Jézus Krisztus is, legyen hited, és lesz reményed. Legyen hited, és a hittel kéred, mindent megtörténhet a te életedben is. Legyen hited, és tudsz előre tekinteni. Legyen hited, és lesz holnapod. Legyen hited, és tudsz élni, és valóban tudsz pörögni, és lélekben is, cselekedeteidben is ki tudod hozni magadból a maximumot. Jézus Krisztus ezt szeretné. Hozd ki magadból a maximumot. Mondd a hegynek, ugorj a tengerbe, és beleugrik. Imádkozz, és amit hittel kérsz, megadatik. Adja a kegyelem Istene, hogy ma is, ezen a világvasárnapon is tudj valamit hittel kérni. És mindaz megadatik neked. Amen. Feleljünk, Urunk, megszólító szavára énekmondással. 165. dicséretünk első versét énekeljük. A 165. dicséret első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, hújjon térdre.
Mindenható Istenünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálódással köszönjük neked, hogy oly sok mindenre rámutattál a magunk életében is. Hibáinkra, terméketlenségünkre. Rámutattál arra, hogy oly sokszor külsőségekben élünk, kifelé mutatunk valamit, de a gyümölcsök elmaradnak a mi életünkből. Köszönjük, Urunk, hogy benned gyökerezve lehet gyümölcstermű a mi életünk. Benned gyökerezve tudunk másokat is megajándékozni, másokért élni, másokért szolgálni, másoknak a kedvébe járni. Urunk, lelked erejével tégy minket termékenyekké. Vedd el terméketlenségünket, és végezd el a csodát, hogy tudjunk élő hittel és szent reménységgel naponta hozzád kiáltani, feléd fordulni. Urunk, ezzel az élő hittel és szent reménységgel fordulunk feléd, és könyörgünk gyászoló szeretteinkért. Kegyelmed vegye körül különösképpen azokat, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatala mellett. Vedd el tőlük a gyásznak terhét, töröld le szemeikről a könnyeket, légy oltalmazójuk, uruk és pásztoruk. Könyörgünk hozzád azokért, akikre most vár az elválás fájdalma, hordozd őket is kegyelmeddel. Erősítsd, Urunk, a betegeket, akár otthonaikban, akár kórházi ágyakon szenvednek, te vedd körül jóságoddal, kegyelmeddel őket. Áld meg, Urunk, a gyógyító orvosokat, hogy meglássák, nem ők azok, akik a gyógyulást adják, eszközök csupán a te kezedben. A gyógyulást, az életet te adod, Urunk. Könyörülj meg kegyelmesen, szabadító hatalmaddal, a sátán köteleivel megkötözöttek fölött. Oldozd fel őket, tedd szabaddá életüket. Urunk, könyörgünk hozzád gyülekezetünkért, gyülekezetünk megújulásáért, életéért, holnapjáért. Adj, Urunk, megtéréseket, adj megelevenedést, adj megújulást. Könyörgünk hozzád gyülekezetünk intézményeiért. Így hordozd, Urunk, az iskolát. Adj új beiratkozó gyermekeket. Adj megnyíló szemű szülőket, hogy láthassák azt az utat, amelyet rajtunk keresztül te jelölsz ki, Urunk. Könyörülj meg az idős otthonon és annak sok-sok szolgálatán, a kisgyermekektől, az elesetteken keresztül, az idősekig, adj látást és világosságot, hogy úgy tudjunk szolgálni neked, hogy az a te dicsőségedet és embertársaink javát szolgálja. Urunk, ha adsz még megnyíló kapukat, add, hogy tudjunk bemenni ezeken a kapukon. Adj látást, adj erőt az úton való járáshoz. Áld meg, Urunk, városunkat. Áld meg annak vezetőit és vezetetjeit, kicsinyeit és nagyjait. Adj bölcsességet, adj látást, adj világosságot. Áld meg, Urunk, nemzetünket. Hordozd kegyelmeddel szert a világba testvérgyülekezeteinket. Erősítsd, hordozd az ő életüket. Adj áldott és boldog ünneplést nekik is, Urunk. Áld meg sok-sok sebből vérző hazánkat. Adj világosságot és látást. Most, Urunk, a válság idején, te adj lelkeddel erőt, lelkeddel világosságot, hogy azt az utat járhassák vezetőink, amelyet te jelöltél ki. Ha kell igent, ha kell nemet mondjanak, de a te akaratod teljesülhessen, Urunk. Könyörülő kegyelmed vegye körül anyaszent egyházadot, annak felelős őrállóit, adj világosságot, adj látást. Urunk, vezess minket a te utadon, te magad légy az út.
Amen.
Imádkozzuk együtt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Az adakozás alkalmát is lehetőségét hirdetem, tudván azt jobb adni, mint venni. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket leülve. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Tőzsér Jánosné Geszti Róza asszony testvérünket 81. esztendős korában, Jákó Gábor testvérünket 69. esztendős korában, Lévai Károly testvérünket életének 77. évében. Mai napon kísérik el utolsó földi útján Fábián Lajosné Lukács Valéria testvérünket, aki 94. esztendős korában adta vissza lelkét urának, aki néhai kunhegyesi lakos volt, Budapesten helyezik ma örök nyugalomba. Isten áldja meg a gyászoló családok életét, legyen uruk és őriző pásztoruk, az a föltámadott Úr Jézus Krisztus, aki abban az országban él és uralkodik, ahol nem lesz többé könny és jajkiáltás, és maga az Úr Jézus Krisztus törli le a mi szemeinkről a könnyeket. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy ma délután 3 órától tartunk Isten tiszteletet, mely alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Holnap reggel a szokott időben 7:30-kor tartjuk hétkezdő áhítatunkat itt a templomban. Hívunk és várunk minden kedves testvérünket erre az alkalomra is. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy a ránk következendő hét, nagy hét, a bűnbánat időszaka. Ezért minden délután 3 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben. Hirdetem azt, hogy pénteken, nagypénteken, vasárnapi rendszerint tartjuk istentiszteletünket. Délelőtt 9 órakor itt a templomban, délután 3 órakor a gyülekezeti teremben. Ünnep első és második napján a szokott rendszerint délelőtt 9 órakor és délután 3 órakor tartjuk alkalmainkat. Ünnep első napján az istentiszteleten megterítjük az Úrnak szent asztalát húsvéti hálaadásra. Hívunk és várunk minden kedves testvérünket. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy legátus is érkezik gyülekezetünkbe. Zsoldos Eszter, 4. éves hallgatója a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek. Hordozzuk az ő felkészülését és idei érkezését is imádságainkba napról napra. A legációra szánt adományokat szeretettel kérjük és várjuk, hogy juttassák el testvéreink a lelkészi hivatalba. Szeretett testvérek, örömmel hirdetem a gyülekezet tagjainak azt, hogy a most befejeződő istentisztelet után a templom kertben az elballagó 8-osok faültetésére kerül sor. Hívunk és várunk mindenkit erre a néhány ünnepélyes pillanatra, ahol rövid műsorral szolgálnak a gyermekek, ezt követően történik majd meg a fának az elültetése. Szeretettel hívjuk és várjuk a Nőszövetség nevében a jelenlévőket a süteményvásárra, amely a faültetést követően kezdődik a gyülekezeti terembe. Kérem testvéreimet, hogy vásárlásukkal járuljanak hozzá a Nőszövetség kiadásaihoz, hisz ez a bevétel, amelyet a süteményvásárból eszközöl majd a Nőszövetség, Nőszövetség kiadásaira lesz fordítva. Hívunk és várunk minden kedves testvérünket a gyülekezeti terembe a faültetést követően a süteményvására. Szeretett testvérek, engedtessék meg nekem, hogy e helyről megköszönjem azt a támogatást, amelyben részesülhettünk az elmúlt hét péntekén megtartott jótékonysági esten, elsősorban pénzbeli adományokkal, másrészt pedig a tombola tárgyak felajánlásával járulhattak hozzá sokan ahhoz, hogy sikeres legyen a jótékonysági estünk, és az előzetes adatok szerint megközelítően mintegy 200 ezer forint bevétele lett, tiszta bevétele a jótékonysági estnek, egyrészt a tombolákból, másrészt pedig a már hagyományos borárverésből. A tiszta bevétel felét az általános iskola 5., 6. és 7. osztályos gyermekeinek az erdélyi kirándulásához ajánlottuk fel, a másik fele pedig a templomért és temetőért alapítvány bevételeit fogja szaporítani. Innen is ehelyről köszönöm meg azoknak a testvéreimnek a kétkezi munkáját, akik tegnap hozzájárultak ahhoz, hogy a templom és a templom környéke megújuljon, megszépüljön. Köszönöm a felnőttek és a gyermekek munkáját. Nem tudom megmondani, hogy mennyien lehettünk, de azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal, de sokkal többen voltak jelen. Kétkezi munkájukkal a testvérek is segítettek a templom belső teljes takarításához, valamint a templom és templom környékének virágosításához, lomtalanításához, rendbetételéhez. Legyen Istené a dicsőség, hogy kétkezi munkánkkal is szolgálhattunk neki. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Amen. 331. dicséretünket keressük ki záró énekként. 331. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. 331. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. A 331. dicséret 4. verse így kezdődik. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia!